Földgömb. A megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, a Trend FM-en, Földgömb rovat, Földgömb magazin. Hát most nem állítom, hogy a legfrissebb lapszám. Több lapszámból válogatunk Horváth Róberttel, aki önmaga bevallása, saját bevallása szerint is egy kíváncsi zoológus, aki sok mindent meg szeretne mutatni a fiainak. Szép napot kívánok még egyszer, Robi.
Üdvözöllek, szevasz.
Nem volt könnyű elcsípni téged, azért nem vagyunk egészen frissek, ami a lapszámot illeti. Most éppen honnan jöttél haza, mert a Fogföld Növénybirodalma a beszélgetésünk tárgya, fauna és flóra, jönnek majd a pingvinek, meg mindenki más, de most éppen nem onnan jöttél haza, ugye?
Most Indonész-Pápuán voltunk természetesen a fiaimmal.
Egy kíváncsi zoológus egyébként mit csinál, mikor nem utazik több ezer kilométerre éppen innen?
Természetvédelmi szakértő vagyok. Hivatalosan ez a munkám.
Akkor majd egyszer ilyen titulusban, ilyen sapkában is kérdezlek majd. Szóval Fogföld Növénybirodalma, és amit csak a címet láttam, meg a képeket, addig nem értettem, hogy miért olyan különös Fogföld és az ő növénybirodalma, de aztán a cikk elején ez tisztázott, hogy a botanikusok ugye a föld növényvilágát hat fontos részre osztják, és az egyik talán éppen ez, ugye?
Így van, ráadásul a többi flóra birodalom az kontinensnyi, vagy több kontinensnyi kiterjedésű, míg a fogföldi flóra birodalom hozzávetőlegesen akkora, mint Magyarország. Tehát aránytalanul kicsi, és aránytalanul izgalmas.
Hát ez az izgalmasság, ez, amit most kibonthatnál itt pár percben, mennyiben izgalmas, vagy mennyiben különböző? Tehát az egész golyóbist, globuszt felosztják hat részre, és abból egy ilyen pici rész az különálló, akkor annak valami komoly oka lehet.
Gyakorlatilag nagyon sok növénycsaládnak, növényrendnek csak ott van előfordulása, illetve onnan származnak, mert onnan hurcolták szét, főként dísznövényként a világba. Több tucatnyi, tehát több száz olyan növényfaj van, ami csak ott fordul elő. Ez adja az unikalitását a területnek.
Mitől ilyen különleges? Az éghajlattól, a talajtól, a klímától?
Összetett. Tehát több oka van annak, hogy ilyen különleges lesz egy ilyen helyszín. Az egyik mindenképpen az, hogy hol helyezkedik el, milyen éghajlati időjárási körülmények között. Ugye eléggé jól elhatárolva található a többi területtől. Olyan sivatagok, félsivatagok választják el, itt ugye Afrika déli részéről beszélünk, amik teljesen más élőhelyet alakítanak ki, és ez a klíma egy alapvetően ilyen mediterránra hasonlító klíma, sekély talajjal, gyenge tápanyaga ellátottságú talajjal, és ez egy kifejezetten szélsőséges élőhely, erős széllel. Nagyon kevés a fásszárú növény, elsősorban lágyszárú növények fordulnak elő, illetve a fásszárúak közül érdemes említeni a proteákat, amik nálunk dísznövényként kaphatók a virágboltokba, ott természetes módon fordulnak elő, és csak ott fordulnak elő.
Mennyire sikerült szétcincálni az elmúlt 500 év alatt a különböző civilizációknak ezt a faunát és flórát, ami akkor ezek szerint a világon egyedülálló?
Én azt gondolom, hogy még nem sikerült. Elsősorban azért, mert ugye amellett, hogy ott van egy nagyváros, Fogváros, amellett azért alapvetően nem túl sűrű a lakossága. Másrészt pedig a dél-afrikai természetvédelem bármilyen furcsa is nagyon hatékonyan működik. Ha csak arra gondolunk, hogy az első nemzeti park ott több mint 120 éve jött létre. Már Dél-Afrikába. Tehát Dél-Afrikában nagyon komolyan veszik a természetvédelmet és a nemzeti parkokat. Én ugye hivatásos természetvédő voltam sokáig, valamelyikkor a rálátásom van általában a világ természetvédelmére, és a dél-afrikai természetvédelem a csúcson van, a legjobbak között.
Milyen érdekes, mert hogyha most úgy engem kérdeznél egy kávé mellett, akkor nekem eszembe jutnának a bányák, és akkor a bányákról az, hogy hogyan zsákmányoljuk ki világunkat, így talán azt a földrészt is, vagy azt a területet is eszembe nem jutott volna, hogy ők élenjárók a természetvédelemben.
A két dolog nem zárja ki egymást. Azért mondom, hogy nem zárja ki egymást, mert Dél-Afrikában hatalmas nagy külszíni bányák vannak, hatalmas szénerőművek, hatalmas több száz négyzetkilométeres letarolt területek, ahol külszíni fejtéssel bányásszák a szenet, de emellett vannak nagyon komoly és nagyon nagy kiterjedésű védett területek és rezervátumok. Azt nem szabad elfelejteni, hogy ugye Dél-Afrika történelmi múltja az alapvetően egy fehér diktatúrán alapult, legalábbis az elmúlt században, és egy diktatúra megengedhette magának azt, hogy jó nemzeti parkokat, jó védett területeket őrizzen meg. Elsősorban a fehér lakosság hobbiaként. Ez megmaradt most is, amikor már ugye nem az apartheid működteti Dél-Afrikai Köztársaságot.
Leginkább mit akartál megmutatni a fiaidnak, és mit mutattál meg erről a területről Dél-Afrikából?
Alapvetően pingvinek miatt mentünk, mert az egyik fiam 9 és 12 évesek, ő pingvin szerelmes. A lakás tele van pingvin plüssökkel, és
egy jó apa ezért a Fokvárosig utazik, és nem az állatkertig, ez nagyon klassz.
Van olyan apa, aki drága autót vásárol, van olyan apa, aki utazik. És volt a televízióban egy tévésorozat, aminek az volt a címe, hogy Pingvinváros, mindenkinek ajánlom. Kifejezetten a pingvinekről szólt, és ott játszódott Simon Stanba van 30 kilométerre Fokvárostól, ahol több ezer pingvin él, és nem egy zárt bekerített területen, illetve nem csak egy zárt bekerített területen, hanem szabadon bóklásznak a városba. A kertekbe fészkelnek, átmennek az utakon, tehát eleve a közlekedéssel vigyázni kell, mert mindenütt pingvinek vannak. Kimész az udvarodba, és a bokor alatt ott ül egy pingvin a tojásán. Tehát így működik, és ide kellett elmennünk, és ez volt az útnak az első apropója. A második apropója az apának szólt, mert én már voltam többször Dél-Afrikában, de soha nem mentem fel a Táblahegyre, tehát így csöppentünk fel a Táblahegyre. Hát a harmadik, az pedig a mindig visszatérő szerelem, a Krüger Nemzeti Park, ugye, ahol ott vannak a nagy vadak.
A Táblahegy egyébként csak 1000 méter magas, ugye? Csak olyan jól hangzik, meg Dél-Afrika, meg Fokva, ez 1000 méter, ugye, az óceán fölött?
Ez hozzávetőlegesen 1000 méter, de ne felejtsük el, hogy maga Fokváros a tengerparton van. Tehát az 1000 méter, az tényleg 1000 méter. Ott 6-700 méter magas függőleges sziklafal magasodik a város fölé, az magas.
Ahova 100 éves drótkötélpálya visz föl, ugye? Ráadásul.
Igen, drótkötélpálya. Hát a kemény legények felmernek gyalog is, de mi drótköteleztünk felfele is, meg lefele is.
És sikert arattál a pingvinekkel?
Ó, borzasztóan élveztük a pingvineket. Tehát a pingvin városba laktunk, 4 napon keresztül semmi más nem csináltunk, csak ott bókláztunk, és hát mindenütt pingvinek. Hangosak, büdösek, jönnek, csípnek, futnak, óriási volt.
Zoológusként, ugye mondtad, hogy hivatásos természetvédő is voltál sokáig, és azt mondtad, hogy ott nagyon élenjáróak, hogy nagyon sok mindent nagyon jól csinálnak. Mi az, amit itt Közép-Kelet-Európában meg lehet ebből tanulni, vagy meg kéne tanulni, vagy el lehetne sajátítani?
Hát én azt gondolom, hogy a Krüger Nemzeti Parktól nem csak Közép-Európában, hanem a világon bárhol máshol tanulni lehet, mert nagyon szigorú irányított szabályrendszerek vannak, és ezeket be kell tartani, és be kell tartatni. Nyilvánvaló, hogy Afrika egészen más, mint Magyarország, de ott a szabályokat betartják fegyverrel, nem csak kirakott táblákkal, meg ismeretterjesztéssel, de emellett fantasztikus bemutatóhelyeik vannak, fantasztikus ismeretterjesztési tevékenységük van, és ami nagyon tanúságos, hogy gyakorlatilag az ott élő emberek megélhetését ezek a nemzeti parkok biztosítják. Gyakorlatilag 60 ezer ember megélhetését biztosítja, ez nem hasraütött szám, hanem különféle szakanyagok vannak ehhez, 60 ezer ember megélhetését biztosítja a Krüger Nemzeti Park, aminek évente több mint 1 millió látogatója van, és saját hadserege van, és egyharmad magyarországnyi területű nemzeti parkról beszélünk.
60 ezer az így is nagyon magas, és értem, hogy van hadsereg, meg van mindenféle szolgáltatás is, gondolom, kiépült infrastruktúra, de ez egy óriási szám. Az eltartó képesség akkor hatalmas ennek a nemzeti parknak.
Hát mert jönnek a külföldiek, és fizetnek mindenért. Megfelelő kényelmes kempeket gyakorlatilag a nemzeti parkba igazi működő falvakat alakítanak ki a turistáknak, akik a belépésért fizetnek, az ott létért fizetnek, a kávéért fizetnek,
a fényképezésért
fizetnek, mindenért fizetnek, és boldogan fizetnek, és sokat.
Most azt mondtad, hogy legutóbb akkor, ugye a héten, amikor most hívtalak, akkor most Pápua volt az utolsó úti cél?
Hát tegnap csöppentünk haza kis késéssel, igen, indonész Pápuán voltunk. Raja Ampat annak a helynek a neve, ahol voltunk.
Ott melyik gyermek figyelmét kellett kielégíteni, vagy igényt?
Igazából mindenkiét, mert ez egy fantasztikus korallzátony, illetve korallvilág. A gyermekekét is, mert a két kicsi sznorizott, a nagy, ő már búvárkodik, én is búvárkodok a feleségemmel. És ez a hely azért érdekes, mert a világ legfajgazdagabb korallzátonya ott található. Ott egy ilyen egyharmad magyarországnyi területen több mint 1400 tengeri halfaj van. Ugyanezen a területen megtalálható a föld korallfajainak kétharmada. Ez az 1400 ez azért izgalmas, mert a második legfajgazdagabb helyen körülbelül 1000 faj van. Tehát 40%-os a különbség. Kiemelkedő és páratlan gazdagságú ez a hely.
Segíts nekem ebben, hogy te zoológus vagy, és imádod ezt az egészet, ezt kiderül az elmúlt negyed órából. Hogyan dokumentálsz, és hogy nem fáj az, hogy nem tudsz mindent dokumentálni? Én nem vagyok profi búvár, de ha kicsit nézelődöm a tenger fenekén, akkor a szívem megszakad, hogy én ezt nem tudom egyrészt magammal vinni, de semmilyen módon nem tudom ezt ott megörökíteni, még hogyha néhány fényképet lehetne is csinálni. Szóval neked mi ebben a stratégiád? Egy zoológus, egy természetbúvár az hogyan dokumentál, hogyan örökít meg ilyen csodákat?
Ha a tenger alatti világról beszélünk, mindig azt szoktam elmondani, hogyha látunk mondjuk a National Geographic csatornán egy órás természetfilmet Afrikáról, akkor az 2-3 év alatt készül el. Ha látunk egy órás víz alatti korallzátonyt bemutató filmet, én azt gondolom, hogy 2-3 nap alatt. Ugyanis ott mindenhez oda lehet menni, semmi nem szalad el, legfeljebb türelemmel meg kell válni, hogy találkozz vele. Tehát a víz alatt egy korallzátonynál sokkal könnyebb a helyzeted, mint bárhol máshol a természetben. Az igazság az, hogy eleinte fotóztunk, de ezt a történetet én már elengedtem, mert a fotózás az a látvány meg a látás kárára van. Tehát ha le akarsz fotózni valamit víz alatt, azzal értékes perceket veszel el a többi lehetőségtől, és ugye korlátos, mert 60 percet tud lent tölteni, úgyhogy én már csak bámulok.
Erre gondoltam, ezért kérdeztem. Ha?
Én már évek óta igen. Csak bámulok.
És próbálj az ember magába szívni, átitatni igen, magát, de. Akár a korallzátonnyal, akár a táblahegyen.
De szerencsére vannak hivatásos, nem is hivatásos, hanem profi fotósok mindenhol, és hát ők ezt elkövetik helyettünk. Magyarországon is nagyon neves víz alatti búvárfotósok vannak.
Ebből a legutóbbi útból lesz földgömbcik?
Szerintem igen, főként azért, mert ez a Nyugat-Pápua, ez egy összetett történet, mert én évente kétszer szoktam oda menni, egyszer így családdal, egyszer pedig mondjuk így, hogy kutatni. Ott van egy sziget, az a neve, hogy Batanta, körülbelül akkora, mint a Balaton, tehát 60x10 kilométeres, és abszolút érintetlen, és már 8.-10. éve járunk oda két társammal kutatni, és van egy ilyen programunk, hogy Batanta projekt, 160-170 fejből meg nem mondom, mert erre nem készültem, tudományra új fajt találtunk már, amiket hivatalosan le is írtunk, el is neveztek a szakértők, és szerintem ezt a Batanta projektet valamikor a télen összerakom.
Csodálatos. Utolsó kérdés, hány pingvint hoztatok haza Fogföldről?
Hármat.
De mind plüss volt, ugye?
Természetesen mind plüss
volt. Olcsón megúsztad. De nem kicsik, gondolom.
Már 30 fölött vagyunk.
Nagyon örülök, hogy beszélgettünk, és nagyon szépen köszönöm.
Szívesen, örülök, hogy beszéltünk.
Földgömb rovat, Földgömb magazin. A legfrissebb lapszámok, Horváth Róbert, egy kíváncsi zoológus, aki mindent meg akar mutatni a fénynek. Köszönöm szépen még egyszer.
Viszlát,
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.